nem könnyű ez a mai textusunk, és sohasem is volt könnyű kérdés a másik embernek a megítélése, a vele kapcsolatos véleményalkotás. Annyira nem volt egyszerű dolog, hogy a 10 parancsolat egyik igéje is foglalkozik behatóan ezzel a kérdéssel, bár ha rövid is, az a parancsolat a 9., ami úgy szól, ne tégyete fele barátod ellen hamisan bizottságot. Ez az egyik alaptörvény, és meg kell tanulnunk, hogy a 10 parancsolat is arról szól, Jézusnak a hegyi beszédben elmondott tanításai is arról szólnak, amelyek nem véletlenül hasonlítanak a 10 parancsolatot, reflektálnak arra, hogy mik azok az alapproblémák, amelyekben nincs velünk született képességük küzdeni, leküzdeni dolgokat, hanem naponként harcba kell szállnunk azért, hogy lelkünket egyenesben tudjuk tartani az erkölcsi mértékek szerinti úton. Az egyik ilyen alapprobléma, gyakran előkerülő probléma az, hogy megszóljuk, megítéljük, irgalmatlanul megbírálunk a mi testvéreinket, és nem vagyunk igazságosak az ítéletben. Szeretném elmondani, hogy mi az, amiről nem szól ez az ige. Aztán hát végigfutunk azon három dologban, amiről az ige szól, mit ne tegyünk. A végén arról szólnék, hogy mi az, amire bátorít ez az ige, hogy mégis az egymással való kapcsolatban látva egymás életének a menetét mégis hadd bocsássam azt is előre, hogy arról semmiképp nem szól ez az ige, amit Tolsztoj kihámozott belőle, akit én egyébként nagyon szeretek, tehát talán túlságosan is feltámadás című regénye hatása alatt oda lyukadt ki, hogy tilos bíróságokat működtetni, és egyáltalán méltatlan egyik ember, hogy a másik felett ítélkezik. Emlékszünk a regényre, hatalmas regény, kétszer is nekifutott Tolsztoj menet közben arra gondolt, hogy abba is hagyja, hiszen Iber, mert egy szabad erő neki regényt írni, de már szerencsét végül győzött a józan ész, és megnyitta a feltámadás című regényét, ami egy bírósági tárgyalással kezdődik. A főhős nyelvi judó ülnök egy tárgyaláson, és arra döbben rá, hogy az a prostituált, aki felett ítélkezni fognak, egy olyan lány, amit annak idején ő rontott meg. És nyilván Tolsztojnak, aki sokat küzdött gyarlóságával, és elég gyakran alul maradt, talán a saját életében vett példák, emlékek jelentették az alapanyagát ennek a regénynek. És valami tessék nyugodtan előre. És világos, hogy valamit jól értett Tolsztoj is abból, hogy aki ítél, annak végig kell gondolnia azt, hogy méltó-e arra, hogy mások felett ítélkezzék, még akkor is ez köteles megtenni a közösségnek a megbízásából. Noé két parancsolata között az egyik a zsidó hagyomány szerint, hogy mindenütt bíróságokat kell fölállítani azért, hogy az emberek közötti vitás kérdése ne az önbírásodás terepei legyenek, hanem legyenek választott bírák, akiktől elvárható, hogy részrehajlás nélkül nem korrupt módon, igazságosan és irgalmasan ítéljenek. Régóta megvan az a szereposztás, hogy vannak ügyészek, akik a vádat képviselik, elmondják, hogy bírák vannak a bűnösnek, aki elkövette a bűn, hogy vannak ügyvédek, ókorban, a római birodalomban, aki jogász volt, az nem is utasíthatta el a felkérést, hogy a bűnös őt jelölte meg védőjeként, akinek föl kell hoznia minden mentséget a bűnös számára, de egyik jogi szereplő sem kerülhet abba a pozícióba, amiben a bíró van. És itt vagyunk már is, ami igény egyik szempontjánál, azért se ítélkezzünk a másik felet, mert ez nem a mi dolgunk. Nem a mi dolgunk, hanem ez a bírónak a dolga. Nekünk lehet panaszunk, nekünk lehet véleményünk, természetesen ezt át kell vinnünk az önkritika szűrőjén, ahogy az apostol mondja, ha magunkat ítélnék, nem ítéltetnék el, milyen kár, hogy másokat ítélgetünk ahelyett, hogy önmagunkkal szenvedésznék. Szóval az ítélet Isten dolga, és éppen ezért a megbocsátás körüli zavaros vitáknál is mindig tisztázni kell, hogy akár a holokauszt ügyében, akár más dolgokban mi nem gyakorolhatjuk a kegyelemnek a gesztusát mások felé, mert ez isteni kompetencia. Mi legfeljebb lemondhatunk a bosszú állásról, ahogy a Biblia is tanít, azt mondja, hogy ezt engedjük át Istennek, mert övé. Ez a feladat, ez a nagyon nehéz feladat. Egyszer talán említettem már itt, hogy egymást vajaszgató gyermekei között mondtam egyszer annak idején, hogy én is az apámtól tanultam, hogy ti ne verjétek meg egymást a sérelmekért, mert ez az én keserű kötelességem esetleg magán, de a törvény tívja, hogy ilyeset tenni bennem. De ez az én dolgom. Ti egymást ne büntessétek, mert nem vagytok egymás bírái, hanem testvérek vagytok. És igen, Jézus is ezt a tanítást is itt a hegyi beszéd végén ebben a sokféle záró témából álló fejezetben ezt akarja elérni, hogy mi legyünk egymásnak inkább testvérei, de erre vagyunk visszatérve. A másik dolog, amiért ne ítélünk, ez az, hogy Isten az ítéletet az ige szerint Jézusra bízta, aki az emberi sorsot átélve, sőt, az ember bűnét magára véve, azt hirdette, hogy ő nem azért küldte az Isten erre a világra, hogy kárhoztassa és elítélje ezt a világot, hanem hogy kegyelmet hirdesse a számára. Ha Jézus kegyelmet ad, ha Jézus válasza a bűnre az, hogy ő szerette Isten a világot, ő magát adta érte, akkor nem lehet az én válaszom más. Nem mondhatom azt, hogy Jézus puha, Jézus elkenni a dolgokat, majd én helyrehozom azt, amit ő egyfajta gyengeségből, egyfajta gyenge Isten képnek a képviseletéből ebben a világban elmond. Majd én helyrehozom, majd én büntetek, majd én számot kérek, majd én megvédjegyzek, ha ő nem tette. Neked? Mert ha Jézus nem azért jött, hogy károsztassa a világot, hogy merészelette károsztatni azt, akiért az Úr meghalt. És a harmadik dolog az, ami a problémát még közelebb hozzá, és ez pedig a saját méltatlan személy. Nem vagyok méltó arra, hogy mit érjek, ha nem ez a megbizatásom, de ahogy körülnézek, nincs köztük hivatásos bíró, ha nem ez a hivatásom, hogy a közösség nevében, a rend érdekében, az elszenvedett személyes sérelmek rendbehozatala okán ítéljek, nem irigyeljük a bírót, akire Gyuri utalt itt az imént, akinek ki kellett osztani a legsúlyosabb ítéleteket, három esetben is a gyilkosságok elkövetőire, éveken át dolgozott ezen az ügyön, hatalmas munkát végzett, maga is bevallotta közben, hogy nagyon rossz volt a felderítés és az előkészítés, és ő maga is tudja, hogy vannak ebben az egész ügyben dolgok, amelyeket nem került napfény, nem kerültek napfényre, ilyen a felhújtók személye, ilyen a háttérben lévő személyek, akik pénzelt és bátorították ezeket a szörnyűséges gazembereket. De a végén ki kellett mondania a tényleges életfogytig tartó szabadságvesztés nagyon-nagyon kemény büntetését. De mi nem vagyunk ebben a helyzetben. És ő pedig nem volt személyes ellensége egyik jelenlévőnek sem. Próbálkoztak ugyan elfogultságot jelenteni a bűnöző, de a felső bíróság ezt nem vette komolyan. Emlékszem, amikor Eichmannt elítélték Izraelben, akkor az izraeli legfelsőbb bíróság és államvezetés külön tanulmányozta, hogy vajon az ügyészek és a bírák között van-e olyan személy, aki érintett a holokausztban, a Soában, és ha találtak ilyet, akkor az nem vehetett részt a bírák sorára, mert nem akarták, hogy olyan valaki bíráskodjék, aki személyében érintett. Szükséges tehát, hogy elfogulatlan személy a tények alapján is, csak is a tények alapján ítélje. De vajon mi ilyenek vagyunk, ugye? Ez itt Jézus kérdése. Hát, amikor látjuk a másik embernek a viselkedését, de sokszor még csak a viselkedését sem, már is elkezdődik ez a probléma, ami ellenünk az Úr szól. Egy néhány dolgot, ha említsek. Már akkor meg tudtuk szólni, meg tudtuk ítélni embertársainkat, ha megjelenik köztünk és meglátjuk őt, ahogy föl van öltözve, ahogy kinéz. Mert ahogy ismerjük ezeket a mondatokat, hogy néz ez ki? Nézd már! Hogy néz ez ki? Micsoda ruha? Micsoda frizura? És így tovább. Micsoda külső. Aztán tele vagyunk előítéletekkel, olykor azért lett valaki férfi, olykor azért lett nő. Ilyenek a nő, ilyenek a férfi. Hogy lehet, hogy a nemzetiségi faji kérdést is csinál. Ha valaki cigány, vagy zsidó, vagy magyar, vagy nem tudom, francia, román. Nem akarok minden nációt felsorolni, de mindenféle nációról van hasonló vélemény, a bőrszíne miatt, a feltételezett viselkedés, és nem tudjuk elképzelni, hogy az általános nem ez. Vannak kirívó esetek. Emlékszem, amikor először jártam Izraelben egy papi csoporttal, akkor elmentünk a sivatagban egy nagy börtön mellett. És hát az idegenvezető mondta, hogy itt a börtön. Én neki megdöbbentem, a Szent Földön, Isten választott népe között börtön van. És az idegenvezető először nem értette, hogy mi a probléma. És akkor tovább kuhatóztak, hogy ugye itt, hát nem zsidók vannak a börtönben, de igen, mondta az idegenvezető. Akkor jöttek a további kérdések, hogy biztos lelkiismereti okokból. Á, ne, mondta az ide. Hát miért kérdezték a kollégák az idegenvezetőt? Hát csalásért, lopásért, testkísértésért, gyilkosságért és egyéb bűnökért. És kérdezte, hogy miért képzelik azt az utasok, hogy itt ez nem fordulhat elő. És idézte talán Benny Gurion, aki nem mondom pontosan végig, hogy mit mondott, hogy mikor lesznek ők igazi nép, de például ezt is mondta, hogy amikor börtöneinkben zsidók fognak ülni, akkor igazi nép leszünk. Hát vannak előítéleteik, hogy kik tartoznak a társadalomnak ahhoz a rétegéhez, amely biztos a bűnözésre hajlik, és van merszünk ezeket a dolgokat hirdetni is. Hát Jézus azt kéri, hogy ne ítélkezzünk, mert hajlamosak vagyunk a felületes ítélkezésre, és mert ugyanazzal az ítélettel ítélnek majd bennünket. Amikor itt a cigány bűnözés kifejezést elkezdték magul használni, jelenlegi politikai vezetők is még ellenzékben is, és ezzel bizony az a Hetz kampányhoz hozzájárultak, aminek a vége a gyilkosságokat torkolott, nem mintha a másik oldalon társaság, akkor egyszer felidéztük, hogy hajlan a vasfüggöny megszűnése után, akkor hát hirtelen kirepedhettünk Ausztriába és máshová, akkor a környező osztrák településen hívták több helyen magyarul, hogy magyarok ne dobjat. Most még ez borzasztó zavar, mert sok gyarlóságunk van, mentünk egyszer a családunkkal, de ez nem annyira jellemez bennünket. És mi is magyarok vagyunk. Úgy éreztük, hogy itt valami igazságtalanság történik, és akkor arra kellett gondolnunk, hogy ugyanezt a bűnt mi is elkövettük. Ugyanazzal az ítélettel fog téged Isten megítélni. Menthetetlen vagyó ember, mondja a római levél második fejezetének első verse, aki ítélsz, mert ugyanazzal az ítélettel fognak téged is megítélni, mert téged is ugyanaz az alma, tolvaj, apa és anya nemzet, Ádám és Éva. Menthetetlen vagy, aki másokat megítélsz, téged is ugyanazok a problémák gyötörnek belülről. Ne ítélkezz, ez az első fontos tanítása ennek az igének, és ne kárhoztasd a te atyád, fiát semmi módon, semmi ügyben, már idézett római levél a 14. részben a vallási előítéleteket veszi gorcső alá, és azt mondja, hogy az egyik eszik, hálát ad, a másik nem eszik. Az egyik napot különnek tartja a másik a másikat. Te ne kárhoztasd a te atyád, fiát, akiért a Krisztus meghalt, mert majd ő ad számot az ő mennyi atyának. Ne légy képmutató, ez a másik üzenete ennek a mai igénynek. És a harmadik egy pozitív dolog, hogy légy inkább testvér. Szenteljünk még egy gondolatot ennek a furcsa képnek, Jézus húzásának, ami mondjuk így Jézus humorára is jellemző, elképzelünk egy szemorvost, amin szálkát próbál kivenni valakinek a szeméből, de nem tud a nyomorult hozzáférni a beteghez, de egy gyermek látja a szemét. Próbáljuk, hogy aki vizuális típus elképzelni ezt, ami a gerenda ugye az nem egy faszilánk, az nem forgács, az minimum 10-10-es egy gerenda, de még inkább 20-as egy pont gerenda, amit fölnézünk, ezek vékony gerendák, amik itt hátul a karzat alatt vannak, és a gerenda nem egy 1 centis fadarab, hanem hát minimum 2 méteres. Esik elképzelni a szemész, amit a szeméből kiálló, tehát mint egy orszalú, vagy egy elefánt, ki az agyarával megpróbálja valakinek kifiszkálni a szeméből a szálkát, és ráadásul vastos véleménye van arról, aki ennyire nem vigyázott, hogy a szemébe szálka került. Jézus ezzel a túlzással akarja érzékeltetni azt, amit egy másik túlzó példázatában felidéz ugyancsak ebben az evangéliumban, a 18. részben, amikor Péter odajön az Úrhoz, megkérdezi, hogy hányszor védkezhet az én atyám fia, én ellenem, összeférhetetlen volt a testvére András, és egyszer Péter megszámolta, hogy hányszor bosszantotta ő András egy nap, és kiderült, hogy 7-szer előfordult aznap. Mert ezt mondja Jézusnak, hogy még 7-szer is meg kell bocsátanod. És Jézus azt mondja erre, hogy még 77-szer is, amit már ilyen kapukos megbocsátás lenne, mert 77-szer védkezni a 12 órányi napi ébrenlét állapotában azért ez egy elég sűrű dolog. Mondod, aki állapot, igen, megbocsátok, és ő néhány perc múlva újra kezdi előre az egész dolgot, és Jézus elmondja akkor a 10.000 talentummal adós szolga példázatát. Egy megmérhetetlenül végtelenül nagy adósság az, amit az egyik fél felhalmoz, és a neki adós 100 dénára adós ember adóságát meg nem tudja elengedni. Szóval mi a baj, de ne ítélkezz a te atyád fia felett, ami nem azt jelenti, hogy ne legyen véleményed. Nem azt jelenti, hogy húny szemet a másik hibája felett. Sőt, Van itt ázsa az igének arra, hogy mert először nincs meg négy szemközt, vagy ugyanitt Máté evangéliumában, ha áldozatodat viszed az oltára, és tudod, hogy a másiknak panasza van, tedd le az ajándékodat, menj és beszéld meg, békülj meg vele, aztán folytasd áldozatodat. Mert nincs meg négy szemközt, aztán presbiterekkel is, aztán vidd a gyülekezet elé, hogy ezért ilyen könyvében nincs meg a bűnös, hogy nehogy elveszel, mert te hallgattál, és nem szóltál a problémáról. De ne légy hívalmatlan, és ne tetszel, hogy menj egy bírónak a pozíciójában. Te figyelmeztesse az igaz bírókra, aki nem csak igaz, és nem csak súlyos az ő ítélő keze, de nagy az ő hívalmassága, amit szegény Jónással értett, és vele együtt. Mi sem értjük, ha csak nem rólunk van szó, mert Jónás számára is annyit volt rendben a dolog, amíg ő a Cefalionrában dolgozott szabadulás után. Légy testvére a másik embernek. Mint a Jézus azt mondaná, rendben van, tedd ki a szárkát. Tedd ki, mert az nem oda van. Idegen test van az ő szemébe. Zavarja a látását. De ahhoz, hogy ezt megtehessd, ahhoz te magad előbb távolítsd el a gerendát a saját szemedből. Nagyon érdekes ez a felszólítás abból a szempontból, hogy mint a Jézus azt mondaná, hogy ez rajta talál. Mit keres a gerenda a szemedbe? Nem kell valami különleges, speciális alkalomra vagy személyre várnod, hogy azt az idegen testet honnan el lehessen távolítani. Távolítsd el! És legközelebb ne ütközz ítéleteiddel a szemedből fába, hogy belekerüljön a szemedbe látásodat zavaró nagy és idegen tárgy. És segíts akkor a másiknak tiszta kézzel, óvatos eszközzel, szakértelemmel, mint Isten szemefényét, úgy kezel a testvéredet, és szolgálj neki, ne ítéld őt. Isten áldjon meg bennünket, hogy legyen tiszta a tekintetünk és szándékunk a másik emberrel kapcsolatban, és szabadítson meg bennünket az ítéletet. Amen. Álljunk fel is.
Köszönjük neked, mennyi éves atyánk, hogy nem kell ítélgetnünk a másik ember, segíts nekünk önmagunkat helyesen látni, önvizsgálatot tartani, amikor az szükséges, előtőleg minden napon. Köszönjük neked, hogy az ítélet jó kezekben van, hiszen te vagy az igaz író, hogy a ítélkezésről van szó, akkor te cselekszel a szükséges. De köszönjük, hogy téged a kegyelem jelen az mindenek felett, hogy szeretted a világot, hogy egyszülött fiadat is odaadtad, értünk, hogy örök életünk lehessen. Segíts, hogy mi is kegyelemmel és megbocsátással tudjunk egymásra nézni, hogy ebben nekünk segítséget, bölcsességet az előttünk álló héten is. Segíts, hogy tudjunk megbocsátani egymásnak, és örömmel követni téged a keskeny útról, a te akaratodat cselekedjen.
Ámen. A helyünket elfoglalva a 329. dicséretet énekeljük befejezésképpen. Ennek az utolsó versét majd a hirdetések és az áldozatok.